A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Óriások vállán. A matézis az a gyertya. A két bójai dokumentumban közreműködik Szabó Sándor, Fodor Tamás és Bács Ferenc.
Apám bolyai farkas bolyában született télben, mint én is. Épp testtel és lélekkel. Nagyon szép gyermeknek mondták. 6 éves korában a nagyanyedi református kollégiumba adatott be, hol aztán a híres kolozsvári papok, a két herepei voltak tanítói és hóhérai. A matézis tanulása apám ifjúságában még rosszabb lábon állván, mint most, csak egy kevés s legfölszínesebb eszmékkel látta el. Göttingában önerején kezdett sétálva gondolkozni az űrtans számtan elemei alapításán. S csak hamar jobban állott benne, mint a már akkor a fölsőbb régiókban kalandozó Gauss. Ugyanakkor göttingai spekulációi egyik legfőbb tárgyává tette az euklidészi 11. axióma bizonyítását.
Göttingában megismerkedtem az akkor ott tanuló Gausszal, kivel máig is barátságban vagyok, noha távol attól, hogy velem érkezzem. Gauss szakadatlan, csendes munkája után többnyire nálam pihente ki magát. Semmiről sem beszélt előre, sőt, már kéz dolgairól is hallgatott. Csak egyszer láttam rajta némi örömöt, mikor nekem adta emlékül azt a kis táblát, melyen a 17 oldalú szöget kiszámította.
Apám szinte minden múzsákkal poligámiában élt. Képzelődős a költészetben rendkívül termékeny tehetségét, érzetteljes színdarabokkal, számtalan alkalmi költészetekkel, gyakran versezetekkel is bizonyította. De azáltal is, hogy szinte minden beszédje közéletben, társalgásban is költészeti stílussal folyt, s ömlött belőle az elmészség, az élc.
Kolozsvár 1800 húsvétján. Kedves Gauss, múlt ősszel jöttem haza, s a szüretet apámnál töltöttem, mikor azonban beláttam, hogy gondolkodásmódunk végtelen különbözősége miatt nála nem tudok elképzelésem szerint élni, a Keményék házában vállaltam nevelői állást. Ma kaptam levelet apámtól, melyben nagyon szomorú hírt közöl, miszerint vidékünk szinte teljesen leégett egy éjszakai tűz alkalmával, melynek a tomboló szélvihar szárnyakat adott. Apámnak iszonyú a kára. Képzeld el, még kertjei és szőlői is leégtek. Közben én is megégettem magam egy másfajta tűznél. Van itt egy 18 éves, az enyémmel egyező állású magyar leány. Többet nem is kell neked mondanom, mint hogy én meg ő szeretjük egymást. Nem éppen tündöklő szépség, de szerfelett vonzó, szelíd, nagyon finom lelkű. Fortepiánon is játszik, kellemesen énekel kottából, és nagyon jó zenei ízlése van. Mióta ez az ügy tart, többet foglalkoztam poézissel, mint matematikával. Oly sok verset költöttem, hogy egész könyveskét kitenne.
A fehér népekkeli közvetlen érintkezéstől magát tudta óvni. Bár sokat forgott közöttük, és éppen ezért máig is szerelmesebb, persze finomabb módon, mint a 20 éves ifjak, és ezért bírja magát testileg, szellemileg is oly jól, éppen és erőben. Annak idején a csaknem vadszívű ifjú, alig megpillantván anyámat, úgy megszerette, s anyám is őt, hogy egymástól semmiként el nem akartak többé válni, és egymással, idétlenül mondva, pokolra is elhatározottan készek voltak bes rajta átmenni. Elég, hogy már 5 nap múlva szót kezet adott atyám, megkérvén és megígérvén mátkája elvételét, mit azonban különösen az anyám anyja ellenzett. mire atyám azt mondotta, hogy most elmenend Bolyába, honnan nem sokára visszatérend, s ha akkor is úgy fogadják, többet soha arra nem megyen. De akkori megjelenésekor anyám nyakába ugrott.
Planétát indítottam el a Földre, de sem középpontját, sem pályáját meghatározni nem tudom. Isten szép fiú gyermekkel ajándékozott meg. Jánosnak kereszteltük. Egészséges, nagyon szép gyermek, vonásai finomak, haja és szemöldöke fekete, égő sötét kék szeme olykor úgy sziporkázik, mint két drága kő. Ennyiben anyjára hasonlít. Egyébként rám is sokban, és nagyon mozgékony természet. Most apósoméknál vagyok, ahol nagyon kényes a helyzetem. Anyósom 30 évet án 3 teli mérce friss levegőt sem szít, és még abban a levegőben ül, melyet a ház építésekor zártak a falak közé. Nőmről elmondhatom, hogy testileg nagyon hűséges, és egyelőre még nem hazudik, és amíg anyósom el nem rontotta, nagyon szeretett. Ha szerencsétlen csillagod arra vezényelne, hogy egy lányt megszeress, ehhez az egyhez tartsd magad. Csak árvát védj feleségül, aki rajtad kívül senkihez sem húz. A szoknyavadászok nem csábítanak el annyi asszonyt, mint az anyák.
Tán 3 éves koromra is emlékezek. A világot úgy képzeltem, mintha az ég boltozatos volna, s az a körös körül tovább nyílós, lefelé feneketlen földön állana. Azt tisztán átláttam, hogy ha a földnek körös körül széle vagy vége határa van is, azon túl is legalább üres űrnek s helynek lennie kell.
Nagyon szeret ollóval papírt faragcsálni. Egyszer egy 3 szöget vágott ki, derékszögöt. És bár én soha nem beszéltem neki a 3 szögek fajtáiról, azt mondta, ez a 3 szög olyan, mint egy derékszögű 4 szög fele. Testét kivált kép gyakoroltatom. Kicsi ásójával ügyesen műveli meg a földet. Családi életemben a harmónia soha nem áll már helyre. Az iskolai adminisztráció is sok időtől foszt meg, és ellankasztja a szellemet. Mindez ezerfelé húzza a lelket, úgyhogy egy ismeretlen középirány alakul ki, és apránként, a sorsához jobban alkalmazkodjék, a lélek hagyja beszorítani magát a kisvárosi formába.
Apám kertész, erdész, borgazda, bororvos, betegeket elektrolizálós, általában doktorként is oly nagy, hogy a rendes doktorokat elhagyva számosan hozzáfolyamodnak, sikerrel. Ha a sokszor fél napot tartó magántanítás és egyéb időfecsérlés helyett tanya tökélyes bítésén dolgozna, többet tehetne a közjóra.
Fiam 9. esztendejébe lépve egyebet nem tudott, csak németül és magyarul beszélni és írni, kottából meglehetősen hegedülni, összeadni még nem tudott. Euklidesszel kezdtem, aztán megismerte Eulert, most meg már Végának nem csak az első 2 kötetét tudja teljességgel, de járatos a 3., 4. is. kedveli a differenciális integrál számítást, és rendkívül készséggel és könnyedén számol velük, ami könnyedén vezeti a vonót a hegedű koncertok nehéz futamaiban is. Gyors esze van, és sokat felfog, és olykor láng esze villanásinál több sort egyetlen pillantással vizsgálva tekint át. Kedveli a tiszta mély elméleteket és a csillagászatot. Én a matematikának számtam őt. Ő is ennek szentelte magát, és két esztendő múlva, 1818-ban rád volna szüksége, kedves Gausszom. Ha te is óhajtasz az igazságnak egy valódi apostolt nevelni egy távoli országba. 3 esztendeig szeretném nálad tartani. Taníts ki, mire oktassam addig is. Benned bízunk, olyképpen, ahogy kivihető.
Jellememben 2 fő uralkodó alapvonal volt egész életemben, az igazságnak és a némbereknek határtalan szeretete. Mint hogy a matematika iránt különös hajlandóságot mutattam, atyám Gaussnak ajánlott, hogy engem esetleg magához vegyen, hogy ott az ő közelében és környékében képességeim annál jobban fejlődjenek. Valószínű azonban, hogy Gauss az ajánlatot sem elfogadni, sem visszautasítani nem akarta, így jobbnak látta, hogy ettől az időtől fogva a válasszal adós maradjon, és folytatta a hallgatást egészen 1832 tavaszáig. Végül a bécsi császári királyi mérnök akadémiába kerültem. Az akadémiában, noha társaimtól, s professzoraimtól egy lélekkel el volt ismerve, hogy korán sem közelít egyik társam sem hozzám, a sok rajzolási pepecselést unván számos klasszisokban utolsónak tetettem. Kadétságom alatt, mikor csak szerét tehettem, a gyönyörű bécsi színházakban pontosan megjelenni el nem molasztottam, jelesen az operákban s balettekben. S oly gyönyört leltem azokban, hogy Bécset semmiért nem sajnáltam úgy otthagyni, mint ritka színházaiért.
Kedves édesfiam, én későn s útmutató nélkül tanultam, s hasonló vagyok a nagykorában tanult hegedűshöz, aki fél az alkalmazástól, s ahol fekete a kotta. Higgy nékem, hogy semmi sem emeli fel az embert úgy a föld felébe, mint a felsőbb matézis. Te ezt bizonyosan eléred, csak használd azt az időt, mely most, és csak egyszer foly rád nézve. Az élted aranyideje ez. Hova tovább azt hiszem, hogy nagy matematikus csak az lehet, aki elsőrendű elmével jókor, jó móddal fog hozzá. S szüntelen való hosszas gyakorlással, mint a nyelvben, olyan készséget kap. Itt kékelnek a szilvák, minden nap emlegetünk, de egy más gyümölcsökkel gazdag őszre virágzol, te.
A katonai életet némileg, mint érzésteljes ifjú ember szerettem, de az csak nem szünetleni szolgálattali elfoglaltatást, nagy részben csupa mechanikumot adott, miből semmi lényeges hasznot az egész emberiségnek nem láttam, kereken kimondva untam. Látván egyszer, mint azt is, hogy azt akármelyik társam képes véghez vinni. Azt pedig, mit én akarok, s elkezdettem, még senki sem tette.
Parallellákat azon az úton ne próbáld. Tudom én azt az utat is mindvégig. Megmértem azt a feneketlen éjszakát én, és az életemnek minden világossága, minden öröme kialudt benne. Az Istenért kérlek, hagyd békét a paralelláknak, úgy irtóz tőle, mint akár micsoda festett társalkodástól, úgy megfoszthat minden időtől, egészségtől, csendességtől, és egész életed boldogságától. Tanulj te az én példámon. Én a parallellákat akarva megtudni, tudatlan maradtam. Életem s időm virágját mind az vette el, sőt, minden azutáni hibámnak töve mind ott volt. Ha a parallellákat feltaláltam volna, s ha senki sem tudta volna is meg, hogy én találtam, angyal lettem volna. Megfoghatatlan, hogy ez az elháríthatatlan homály, ez az örök napfogyatkozás, ez a mocsok, hogy hagyatott a geometriában, ez az örök felleg, a szűz tiszta igazságon.
A feltételem már áll. Úgyhogy mihelyt rendbeszedem, elkészítem, s mód lesz, a parallellákról egy munkát adok ki. Ebben a pillanatban nincs kitalálva, de az az út, melyen mentem, csak nem bizonyosan ígérte a cél elérését, ha az egyébként lehetséges. Nincs meg, de olyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam elbámultam. S örökös kár volna elveszni hagyni. Ha meglátja, édesapám megesmeri. Most többet nem szólhatok, csak annyit, hogy semmiből egy új más világot teremtettem. Mindaz, amit eddig küldöttem, csak kártyaház a toronyhoz képest. Meg vagyok győződve, hogy nem sokkal fog kevesebb becsületemre szolgálni, mint ha feltaláltam volna. Nem tartok semmi félre magyarázástól, melyet ugyan nem is érdemlenék meg, amidőn az csak annak a jele, hogy bizonyos tekintetben édesapámat úgy nézem, mintha az az én énem volna.
Kedves édes fiam, az Isten szegény sokat szenvedett édesanyádnak olyan szelíd, szép véget adott, amilyet nékem, s valaha néked adjon. Ha szeretted őtet, csak annyit sírj, amennyit ő kívánt, hogy a férfiúi erősség a könnyekben fel ne olvadjon, s pályafutásod tüze meg ne aludjék. Sőt, kettőztesd meg munkásságodat, hogy a búszívedet el ne foglalja. A munkásság védangyalát ilyenkor kétszeresen kell segítségül hívni.
Kapitány koromban egyszer hosszasan betegeskedvén, hidegleléssel, általában beteges lévén a szemem is gyenge, s erősen megunván a további szolgálatot, az elöljáróm említette, hogy János főherceg kérdezteti, nem volna-e kedve magamat egy ideig nyugalomba helyeztetni. Mire én nem sokat gondolkozván azt feleltem, hogy jelen körülmények között alig lehet jobbat tenni. Az eljöttemkori hivatalos levelekből kitetszik, hogy minden becsülettel esett megválásom. Nyugalomba lépvén, honomban, születte földömön kívántam megtelepedni, s tanis tervi pályázatomat folytatni és bevégezni.
Kedves Pál, az a kérésem is van hozzád, hogy tudván a kolozsvári törvényt, tudósíts minél hamarabb engem arról, hogy fiamnak én mivel tartozom az anyja megmaradott részéből. Egészen a fiamé leszé a napom halálakor az anyját illető rész. Szeretném tisztán tudni, hogy írnám meg neki, és lennék tisztában mindenre nézve, ez is erősíteni a békességet. Az új feleségem takarékos, okos, jó erkölcsű, szép asszony, de nagyon gyenge, beteges, s az élet gondja erősen nyom. Csak az Isten őrizzen gyermektől.
Az atyámnak a hozzá legközelebb valók által kiállhatatlannak mondott csúf természete miatt jobban tettem volna, ha ott maradtam volna helyben, hol nyugalomba léptem. Ha atyám a szolgálóját nem féltette volna annyira tőlem, s amiatt nem határoztam volna el onnani elköltözésemet, hanem közel egymáshoz, tanilag értekeződhettünk, s engem megértett volna. Mindketten sokkal szerencsésebbek lettünk volna. Sőt, némi befolyása is lehetett volna tanom hamarébbi kiadására. De már így jó, ahogy van. Bosszantott, azon váddal a világ előtt, hogy semmit sem dolgozom. Ő egészen tanom megjelenéséig korán sem ismert és becsült engem illőképpen.
Nagyra becsült Gauss, bocsáss meg, hogy háborgatlak óriás pályádon, tarts egy kis szünetet, s ajándékozz egy percet a barátságnak. Nem kétlem, hogy nagy munkáid közben, jól lehet, abban megakadályoztak, hogy utolsó két levelemre válaszoljál, olykor te is gondoltál rám. Egyesüljünk hát most ismét, és a föld széléhez közelítve utazzunk együtt. Feleségem 10 esztendővel ezelőtt meghalt, több évig tartó hisztériás betegség után, az utolsó 4 évben megzavarodott, iszonyú, amit kiáltam. Egy fiút hagyott hátra, akinek a Bécsi Hadmérnöki Akadémiára távozása idézte elő megzavarodását. Fiam szépi fiú, virtuóz hegedűs, jó és merész vívó, ugyanakkor igen érzékeny. Fény a sötétben, és sötét a fényben. És szenvedélyes matematikus, párját ritkító értelmi képességekkel. Téged igen-igen tisztel, megérteni és értékelni képes. Az ő kérésére küldöm ezt az ő kis munkáját hozzád, légy szíves, ítéld meg éles, átható szemeddel, s válaszodban, melyet epedbe várok, írd meg kímélés nélkül magas ítéleted. Fiam többre becsüli a te ítéletedet, mint egész Európájét. Keveset írjál, csak annyit, hogy még szereted a te öreg bólyaidat.
Ha avval kezdem, hogy nem szabad dicsérnem, bizonyára megütődsz egy pillanatra, de más nem tehetek. Ha a dicsérném, akkor magamat dicsérném. Mivel a mű egész tartalma, az út, melyet fiat követ, és az eredmények, amelyekre jutott, majdnem végig megegyeznek, részben már 30-35 év óta folytatott elmélkedéseimmel. Valóban, a dolog rendkívül meglepett. Szándékom volt, hogy idevágó munkásságomból, melyből egyéb iránt mostanig csak keveset tettem papírosra, életemben semmit sem bocsátok nyilvánosságra. Nagyon meglepett tehát, hogy a fáradtság most már fölösleges, és nagyon örvendek, hogy éppen régi barátom fia előzött meg ilyen csodálatos módon. Arra kérlek, hogy őt részemről szívélyesen üdvözöld, és biztosítsd különös nagyra becsülésemről.
Gauszt válaszában igen elragadja a képzelődés, és igen sokat tulajdonít magának. Önellenkező vagy következetlen azonok, amelyet ő ad. Tudnélik, hogy azért nem adta ki művét, mivel az emberek azon tárgyban vagy mezőn többnyire egészen homályban vannak. De megbocsásson ő, e pontban belőle is egy emberi gyengeség tört ki. Említett okát a legmindennapiasabb józanelméjű ember is azonnal nevetségesnek és képtelennek találja, sőt, egyéb indokot is lel arra a moralitás mezején.
Édes fiam, egészséget testben és a lélekben oly tüzet a tanhoz, hogy lássak még, mielőtt elhunynék, egy újabb appendixet.
Édesapám, Lobachevsky tehát, azon Gauss által is méltán dicsért orosz matematikus, akinek látám legelőbb munkáját. Valóban nem kissé meglepetve, élvezettel és örömmel találtam benne annyi sok gyenge, fejletlen, idétlen, nyomatlan ebbeli kísérlet után az enyémhez hasonló eredményeket. Főeszméje remek. Okos tapintattal jó rejtekszögben keresi és találja az igazságot. Bár sok részben hosszasan bonyolítva bajlódik, s csak ugyan meglehetősen távol marad azon tökélytől, mely kívánhatós, melyet el is értem. Mindemellett műve valóságos mesterműnek elismerendő.
Én mindenek felett annak a bizonyítását nyomtattam volna ki, hogy emberi szemnek teljességgel lehetetlen átlátnia, vajon igaz-e a 11. axioma vagy sem. A fiam azt állítja, hogy megvan rá a kézzel fogható bizonyítéka. Én egyebet nem tudok bizonyítani, mint azt, hogy a tétel igaz vagy nem igaz volt a mellett is megállhat az euklideszi axiomával egyetemben. És ígyképpen két különböző rendszer adódik, amit én már évek óta tudok.
Csak mosolyogva néztem fölső toronyatársaimból emberi gyarlóságát, gyengeségeit, stöprenkedéseit. Gyöngét, finom, buzgó, jó érzésű voltam én mindenkor. Habár a méltatlanság érzete kihozott olykor csendes tüzemből. Az egész emberi életem által folytatott harcnak oka csupa balvélemény, balulértés, félremagyarázás, mi minden lelki rossznak egyetlen kútfeje.
A második feleségem is hosszas betegség után halt meg, és egy túlontúl élénk és játékos fiút hagyott maga után. A legsúlyosabb csapás azonban, ami megtörte szívemet, a fiam szinte hihetetlen hálátlansága, akiért annyit tettem, évek óta az ő mártírja vagyok. Végül kénytelen voltam őt az atyai körből száműzni.
Marosvásárhelyt csütörtökön, május 4-én 1843-ban a helybeli Lutheri Szentegyház segélésére az Apollo teremben műkedvelők által hangverseny adódik. Többek között Paganini capriccióiból és szonátáiból császári királyi kapitány Bolyai János által. Megjegyezzük, hogy a csak mások kívánságára ezeknek előadását vállaló játszó megelégszik, ha Paganini előadásra választani nem is szokott remekei bemutatásával a tisztelt közönségnek mindössze némi kis fogalmat lesz képes adni róla, mert a hegedűt közelebbről régóta mellőzte. Részlet Gauss utolsó leveléből. Drága öreg barátom, az élet semmiségének tudatában látom a legerősebb biztosítékát annak, hogy egy szebb metamorfózis következik. Vigasztaljuk magunkat ezzel, drága barátom, így iparkodva megszerezni a végig helytálláshoz szükséges nyugodtságot.
Isten veled a földön is, égi szép természet. Légy mindig menedéke a bús szívnek, a sokaságból kivitt sebek fájdalmát enyhítve magányod bájaival, s vigasztald minden csüggedő gyermekeidet.
Kedves Gergely öcsém, az öregnek sok rosszaságát meg is bocsátom. Sírját kegyelet küljeléül a világra nézve is, még Szent György nap előtt szépen kirakadtam. Halálos ágyában ő is megérezve jó szívemet, jó szívvel, és mint egy engesztelődés és kívánatja jeléül, tartotta szükségesnél hosszasabban, szó nélkül. Csekély személyemet illetően pedig hosszas, legmagacsabb nemű terhes és kínos betegségemnek s az ellenem szegzett vízkúrának vagyok rabja. Mindkettő annyira elfoglal éjjel és nappal, s úgy elől, hogy teljes tétlenségre vagyok kárhoztatva. Az életet tovább nyújtani nem lehet.
Bolyai János 4 évvel élte túl édesapját. A marosvásárhelyi református egyház anyakönyvében az 1860-as év feljegyzései között e sorok olvashatók. Bolyai János nyugalmazott inzsenőrkapitány meghalt agy- és tüdőgyulladásban. Híres, nagyelméjű matematikus volt. Az elsők között is első. Kár, hogy nagy talentuma használatlanul áshatott el.
Nekem volt megtartva az isteni gondviseléstől, hogy tökélyesítsem a tant, s boldogítsam az emberi nemet, megvetvén a boldogság alapját.
Sok vállán. A matézis az a gyertya a két bolyai dokumentumokban. Közreműködött Szabó Sándor, Fodor Tamás és Bács Ferenc, zenei szerkesztő Veres Jolán, összeállította Gazda István, szerkesztette Herceg János, rendezte Varsányi Anikó. A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb 1989. október 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Magyar irodalmi arcképcsarnok Szerb Antal. Poszler György előadás sorozatát hallgathatják meg.
Iskolásan kell kezdeni. Adatokkal. Mert most túlmutatnak önmagukon. Sorsot jelentenek. A 20. századi magyar értelmiség majdnem egy nemzedékének sorsát. Azért a nemzedékét, amely a századdal született, a Horthy rendszerben lett felnőtt, a Horthy rendszer végén lett halálra ítélt. Tehát 1901. május 1-én született. Most lenne 80 éves. 1945. januárjában halt meg. Nem volt 44 éves, amikor megölték. Tudós volt és író. Az egyik legművészibb, legjátékosabb, legszubjektívabb a tudósok között. Az egyik legműveltebb, legelmélyültebb, leghumanistább az írók között. Sok műfaja volt, de a legigazabb az esszé. Ez a villódzó, gazdag, komplikált forma a költészet és a tudomány határán, amely szándékában tudományos. A tudományhoz közelíti a művészetet, és megoldásában művészi. A művészethez emeli a tudományt. Így élt tudósok és írók között, abban a széles körben, amelyet úgy tisztelünk, hogy második nemzedék. Mármint a nyugat második nemzedéke. Ezen belül is elsősorban az esszéista nemzedékben, amelyben társa volt, közelebbről Halász Gábor és Csészabó László, és társa volt távolabbról Bálint György és Németh László. De azonos volt szellemben és részben sorsban a generáció költőivel is. A gyerekkori barát Sárközi Györggyel és Szabó Lőrinccel, s a fiatalabb, de annyira rokon Radnóti Miklóssal. Meg ott van élete másik köre, a tudomány. No, nem a katedrákkal megkoronázott, hivatalos, hatalmon lévő, inkább a kívülreket, rebellis, hatalmatos tromló. A Minerva köre és a magyar szellemtudomány. A nemzedékhez, esszéistákhoz és nem esszéistákhoz két megjegyzés is kívánkozik. Az egyik az, hogy minden valószínűség szerint ez a legtragikusabb nemzedék a magyar irodalomban. A másik az, hogy minden valószínűség szerint ez a legirodalmibb nemzedék a magyar irodalomban. A tragikum nem egyszerűen az, hogy a generáció felét a háború végének apokalipszisában meggyilkolja a fasizmus, még csak nem is a 30-as években egyre bénítóbban megerősödő veszélyeztetettségi érzés és haláltudat, hanem főképpen a humanista gondolatra és a humanista literátor magatartásra nehezedő atmoszférikus nyomás, amely alatt csak elszántan heroikusan nő magasra a szellem erejébe vetett hit és az emberi létet áhító racionalista szenvedély. Művészetellenes korban élő művész nemzedék, amely erősödő művész öntudattal kompenzálja az erősödő művészetellenességet, szellemi elit tudattal a szellemellenességet, nemesen tradicionális kultúraőrzéssel a kultúrára leselkedő veszélyt. Ebből fakad irodalmisága is. Az, hogy az irodalom számára nem kifejezési közeg és társadalmi funkció, hanem életközeg és létfunkció, amiben él és ami által él, és azóta él, amióta műveli, és addig él, ameddig művelheti. Az irodalom itt jelképpé nő. Ezért olyan forró az irodalomhoz, mint létformához, az irodalomhoz, mint az üdvözülés lehetőségéhez, és az irodalom halálához, mint a kárhozat fenyegetéséhez szóló vallomás.
Ha valamiben biztos vagyok, ha maradt még valami, amire azt a komoly szót használhatom, hogy szent hitem, akkor az az irodalom elkerülhetetlen, emberileg örök voltában való hit. Azért változtam híven hűtlenül minden szellemi változással, mert mindig az igazit és véglegeset kerestem, egyre megújuló naív hittel. Valamit vártam az irodalomtól, az üdvösségemet, mondjuk, mert ugyebár mindenki a saját fazonja szerint üdvözül, és nekem az irodalomban kellett volna üdvözülnem. Nem üdvözültem, de boldog purgatóriumban töltöttem egész ifjúságomat, mert mindig úgy éreztem, hogy már csak néhány perc, és meg fogom érteni, amit nem értek. És akkor Beatrice leveti fátyolát, és feltárul előttem az örök Jeruzsálem. Nem üdvözültem, de így volt jobb. Így voltam fiatal. Fiatalnak lenni annyit jelent, mint várni valamire.
Valószínűleg ezért lesz az irodalom kifejezési forma is, létforma is, sőt állandóan téma is. Vagyis így születik az irodalom az irodalomról. Az esszé, amely szerbnél és nemzedékénél elsősorban irodalmi esszé. Bonyolultá vált a kor. Elvontabb gondolatibb reflexiót kíván. A nemzeti és emberi sors lehetőségek mérését háború után és háború előtt. Forradalmak után és új forradalom előtt. Ezt első szinten, mint nálunk mindig, most is az irodalom végzi. A forradalmi és nem forradalmi, hazai és emigrációs, népi és urbánus irodalom. Erre épül most a második szint. Az irodalomról szóló irodalom. Az irodalomról szóló esszé. Ez azt méri, hogy miként méri a nemzeti és emberi sorskérdéseket az irodalom háború után és háború előtt, forradalmak után és új forradalom előtt. Az esszé az igazi magyar filozófiát is pótolja, amely átfogó formában sohasem jött létre, és az igazi magyar politikát is pótolja, amely progresszív formában csak ritkán jött létre. Így formálódott az irodalomban és az irodalom által Szerb Antal élete és sorsa. A legtragikusabb és a legirodalmibb élet és sors ebben a legtragikusabb és legirodalmibb életű és sorsú nemzedékben. Rövid élete volt és rövid életműve. Rövidre fogta a szakaszait is, hogy mindent végigcsinálhasson, amit a kor változó szellemi világában végigcsinálni érdemes. Egyébként is az örök változás és örök változatlanul maradás hűtlen hűsége üzte. Szellemileg a magyar irodalmi megújulás és a század vég gazdag szellemi színképe szülte. Ezt rögzíti a költőjén pontos emlékezés.
A világháború utolsó esztendejében 17 éves voltam. Máriabesnyőn töltöttem a nyarat. Egy szép nap arra eszméltem, hogy sikerült egy verset írnom, amely úgy találtam meglehetősen utánozza Babits Mihály fiatalkori verseinek hangját és ritmusát. Tisztában voltam vele, hogy a vers nem jó, és hogy én még nem vagyok költő. Mégis extatikus boldogság fogott el, máig is úgy érzem, szellem szerint Besnyőn és aznap születtem meg. Csendes óceán nyílt meg előttem, déltenger bűvös szigetekkel, Adi és Babits költészete, Móricz, Szomori, az egész nyugat, aztán a külföldi rokonköltők, Hofmannsthal és Rilke, Thomas Mann, majd mikor kezdtem angolul és franciául tudni valamit, Swinburne és White, Baudelaire és Verlaine. Elsősorban a költők, a versek. A modern irodalom saját történelmemben egy volt a lázadással, amelyen minden szellemi embernek keresztül kell mennie a felnőttek ellen, a meglévő dolgok elleni tiltakozással, az egyéniség életigényével. A lázadás morális, illetve amorális lázadás volt, a kőtáblák összezúzása, egy új étosz keresése. Bevallom kissé pirulva, ebben az időben legtöbbet Mereskovszki Leonardo da Vinci-éből és White akkorai divatos írásaiból okultam. A reneszánsz elképzelés, már a reneszánsz szó is mély magával ragadó volt, a szépség és az ókor kultusza körül alakult ki bennem az új törvény, a szépségért való élet. A szépségért élni akkor annyit jelentett, mint szembehelyezkedni minden mással, minden keresztény és polgári értékrendszerrel. A modernség éppen ez volt a szememben, a dekadencia, a sátános velleitások, a Jenseits von Guten Böse és a dendis fölény.
Ez lázadás volt. A meghaladott ellen kirobbanó esztétikai irodalmi lázadás. Megmutatva mindjárt egy alapvető tulajdonságát. Azt, hogy átfunkcionálta, a saját szellemi ritmusához igazította a készen kapott elemeket. Újat csinált az avultból, csillagot a porosból, hajlékonyat a merevből, lázadót a konzervatívból. Ebben persze az újatteremtés öröme mellett benne van a tradícióvesztés fájdalma is. Az újnak érzett csodavilág köszöntése. A réginek érzett kísértett világ temetése. Mert a köszöntött új világ csodavilág volt. A hozzánk is betört és üdvözítőnek hitt irodalmi avantgárd csodavilága.
Az irodalom leginkább up-to-date szárnya arról biztosított, hogy a nagy társadalmi és kultúra teremtő osztály is, amelybe tartozom, a burzsuázia, perceken belül ellenszenves történelmi emlékké fog változni. De sokkal fiatalabb voltam sem, hogy sejtelmem lehetett volna a veszteség mértékéről, és hogy sok tekintetben egész életemre megnyomorodtam. Csak azt éreztem, hogy a romokon bizonnyal új világ fog majd felépülni. Egy fantasztikus világ, amelyet nem a felnőttek fognak feltérképezni, ahol minden lehetséges lesz. A fiatalok világa, a nyolclábú borjak és éneklő üstökösök diadalmas birodalma jön.
Nehéz végigkövetni a változó állandóság, a hűtlen hűség fázisait. Ezért csak a legfontosabbakat. Az avantgárd áram a fiatalkori zsengéket inspirált. Verseket és novellákat a nyugatban és másutt. Tanulmány értékű dolgozatokat még a gimnáziumban. Esszétöredékeket az asztalfiók számára. De a következő varázslat, a német ihletésű szellemtörténet már elindította a tudományos életművet. Először nehezebb vértezetű és terminológiájú dolgozatokban. A Kölcseiről, Berzsenyiről, Stefan Georgéről, Blake-ről és a magyar preromantikáról szólókban. Ez a német típusú tanulmányműfaj vált egyre könnyebbé, egyre villogóbbá, lebegőbbé, egyre franciásabbá. Sőt, a szellemtudomány eredeti tendenciáival szemben egyre enyénibben normákat lazítóvá és rebellisebbé is. A híres Vörösmarty esszék jelzik a fordulatot, és a még híresebb magyar irodalom történetbe is teljesíti. Ezt követi a vallástörténet kultusza és az élet szürkeségét átszínező csoda várásának racionalista misztikája. Ebből lesz a szépirodalmi életmű. A varázslatosan egyéni novellisztika és a két nosztalgikusan ironikus vagy ironikusan nosztalgikus regény. A Pendragon legenda és az Utas és Holdvilág, meg a modern regényirodalom utolérhetetlenül szellemes, de teoretikusan is megalapozott esszé úti kalauza, a Hétköznapok és csodák. Sok állomás van még, de már csak egyet. Az emberméltóság és a klasszikus humánum Goethe és Thomas Mann fémjelezte gondolati szintézisét. Ennek a monumentuma a fegyverek között sem hallgató múzsák üzenete, élete legnagyobb vállalkozása, a háború alatt megjelenő világirodalom történet. Persze ebben a teljességet kereső életműben nem csak állandó mozgás van, hanem a mozgásban állandó is van. Akadnak egyformán fényt adó, szilárd álló csillaguk. Goethéről és Thomas Mannról már esett szó. Van közelebbi is. Egy időben rövid produktumokban gazdag életen át Babits Mihály. A fiatal Babits a forma tiszteletével, mert a forma nem csak esztétikum, hanem etikum is. Nem csak művészi kvalitás, hanem erkölcsi tartás. A férfi Babits, Adi szavát kölcsönvéve, az emberséggel az embertelenségben, a töretlenül megőrzött humánummal. A Jónás könyve felé növő, öregedő költő pedig az emberi kultúra tradicionális értékeinek a védelmével. A világok pusztulását sejtő ezüstkori proféta magatartással. Az egész esszéista nemzedék, vagy majdnem az egész Babits gyermekének tudja magát. Csak vannak a szellemi apa ellen lázadó gyermekek, mint Halász Gábor, és vannak a szellemi apához hűséges gyermekek, mint Cervantal.
Babits minden verse úgy érkezett hozzám, mint hívőhöz a pápai bulla, mint csapattiszthez a fentről jött parancs, mint külországban élő követhez a titkos utasítás. A költő attitűdje most már tudatosan végérvényes és a köznek szóló, példaszerű. Megmutatni, felmutatni, hogyan él a szellem embere, a szellemgyalázó korban.
A kultúra nem csak hivatás volt számára. Cél, program és tartalom, hanem életforma is. Méghozzá egyedül lehetséges, örömteli életforma. Egész életében olvasott. Nem kötelességből, ismerett gyarapítás miatt, hanem szenvedélyből, örömszerzés miatt. Ha egyetlen vonással kellene jellemezni, csak így lehetne. Olvasó ember volt. De nem pedáns, hanem kíváncsi. Nem komolykodó, hanem kaján. A könyv élmény volt neki és felfedezés. A könyvtár szellemi torna és vidám izgalom. Nem ünnepélyesen érezte magát ott, hanem az elemében. Nem tanulni ment oda, hanem nyaralni.
Nyaralás a könyvtárban. Bizonyos jelek arra vallanak, hogy nyár van. Erre mutat az, hogy néha kiülhetek az erkélyre, bár ilyenkor 5 percen belül megered az eső, és erre vall az is, hogy nagyon sokszor jut eszembe Párizs. Mikor ugyanis az ember fiatal volt, nyaranta Párizsba ment, és ezért a nyár jelei valahogy mindig párizsi képeket villantanak fel bennem. Oly hirtelen suhannak át, hogy szinte alig tudom térbenileg elhelyezni őket. Hol autók surrannak el beláthatatlan sorban az Arc de Triomphe körül, hol a metró rohan elő az alagútból, hol egy kis kávéház pultja előtt állok, és a bordói bort 10 óraimat szagolom. De leggyakrabban mégis a Bibliothèque Nationale-ban járok. Mert mégis ez volt a legszebb az ifjúságban. Mindenütt jó volt, de legjobb a könyvtárban. Talán azért, mert többnyire nem dolgozni, nem tanulmányokat folytatni jártam oda, hanem nyaralni. Úgy mentem el délelőttönként a könyvtárba, mint ahogy más a strandra megy. Miután bementél és elhelyezkedtél, következett a könyvtárlátogatás legizgalmasabb része, a könyv kikeresése a katalógusból. Ez valóságos detektív regény volt akkoriban. Azt mondják, a francia észszerű nép és szereti a világosságot, áttekinthetőséget. Hát a Bibliothèque Nationale katalógusán egyáltalán nem látszottak meg ezek a nemzeti ellenvonások. A katalógusban megtalálni valamit olyan leleményt igénylő feladat volt, hogy nem is tudnám módszerét írásban elmondani, mindössze annyit szemléltetésül, hogy csak a 3. nyáron jöttem tisztába a katalógus minden csínyával, binnyával. Büszke is voltam rá. És egész délelőttöket töltöttem azzal, hogy egy-egy ismerősömnek, vagy esetleg egy addig ismeretlen, de rokonszenves hölgynek megmagyarázzam, hogyan kell vele bánni. De éppen ez volt a legizgalmasabb. Ha az ember a könyvet rögtön megtalálja, mint például a British Museum utolérhetetlenül tökéletes katalógusában, a mulatság fele elvész. A franciák értenek az élet művészetéhez. A könyvtár hangulata este felé a legsűrítettebb, a közeledő zárás előtt. A csönd még intenzívebb lesz, szinte zúg, forrón és izgatottan, mintha mindenkinek attól függne az élete, sikerül-e zárás előtt még 50 oldalt elolvasnia. Csak a lapozás monoton ritmusa hallatszik. 5:45 előtt 5 perccel egy erre a célra rendelt személy dörgő hangon ezt kiáltja. Mesdames et messieurs, on va bientôt fermer! A végső í rendkívül hosszú és kacskaringósan tűnik el a távolban. Aztán 5:45 ugyanez a személy megszólal, röviden, mint a végzet, amely előre bocsátotta baljós hírnökét. Csak ennyit mond. On ferme! Hát ilyen volt a könyvtár, ahol ifjúságomat töltöttem. Most már nagyon sok éve nem jártam arra. És közben a világban sok minden megváltozott. Az utoljára kint jártaktól azt hallottam, hogy 50 évi munka után végre elkészült a nagy, új katalógus, amelyben mindent rögtön meg lehet találni. De a könyvtárak egyebekben nem sokat szoktak változni, és remélem, ha egyszer kijutok, mindent a helyén találok. Talán még az aggasztjánok is meglesznek. Már ott tartok, hogy utánuk is vágyódom.
Rövid, de sűrű életműve gerince a két irodalom történet. A magyar irodalom történet 1934-ben, és a világirodalom története 1941-ben. Az elsőből, magyar irodalom történetből sok van. Csak a két háború között született jó néhány. De érdemes kimondani, mindmáig az övé a legszebb, a legolvashatóbb magyar irodalom történet. Világirodalom történet jóformán nincs más. Legfeljebb a Babicsé, amely őt is ihlette. De az inkább lírai olvasónapló, nem módszeres história. Az övé pedig teljes áttekintés. Történetfilozófiai háttérrel és módszertani alappal. Mindkettőt ma is forgatják. Diákok még tanulnak belőlük, szakemberek megkeresnek bennük egyet s mást. Ez színvonalat jelent, méghozzá magasat és tartós érvényűt. A magyar irodalom történetében módszeresen építkezik. Tudományosan alapoz, de személyesen él át és költőien formál. Vérbeli irodalom ez, az irodalomról szóló irodalom. Gondolatilag pontos, líraian fűtött, kecsesen ívelő esszé. Egyéni, szubjektív, szellemes. Mert nem a tudomány az eszménye, hanem az élmény. Nem a megismerés, hanem az átélés. Erről nyilatkozik, komolykodó harmadik személyben, a méltán híres bevezetés.
Őszintén megvalva, mintaképei nem a csodált német tudósok, akik az irodalomtörténetet irodalomtudománnyá fejlesztették, hanem inkább a régi humanisták áhítatos pletykálkodásukkal és az ancien régibeli filozófusok, akik Márkinők számára értekeztek a csillagos égbolt titkairól. Emberien élő, emberien átélt, humánus stílus által szeretné a magyar irodalmat emberi szívekhez közelhozni, és ha ez bizonyos fokig sikerül, úgy érzi, hogy könyve megtette kulturális és magyar kötelezettségét.
A hazai irodalom fejlődés története három világosan tapintható gondolatra épül. Az első az, hogy a magyar kultúra és benne a magyar irodalom nyugat gyermeke. A második egész literatúránkban a szelíd komolyság, az Erasmusi bölcs derű megvalósulását keresi. A harmadik az ösztönök és az értelem birkózásában az értelem javára, az intellektuális poézis javára dönt. Aktuális és humánus. Aktuálisan humánus alapelvek. Valami ellen és valami mellett szólnak. Az európai magyarság a magyar-európaiság gondolatát 1934-ben a náci hatalomátvétel után egyesztendővel a nemzeti különállás és a felkorbácsolt nacionalizmus téveszmerendszerével szegezi szembe. Több célt is megcéloz vele. A gondolat európai gondolat. Ezzel ellentmond minden nacionális és törzsi bezárkozásnak. Holott a német irodalomtudomány és nyomán a magyar egy része is ekkor már nem is nemzetekben, hanem törzsekben gondolkodik. És a gondolat nyugat-európai gondolat. Központja nem Bécs és Berlin, hanem Párizs és London. Ezzel ellentmond minden egyoldalú germán orientációnak. Holott a magyar történettudomány, és nyomán az irodalomtudomány egy része is, keresztény-germán Közép-Európában gondolkodik. És a gondolat nemzetkarakterológiai gondolat. A magyar jellemnek a kultúrában megnyilatkozó vonásait kutatja, de nem zártnak, hanem nyitottnak látja. Nem a különbözésre, hanem a hasonlóságra teszi a hangsúlyt. Ez, az Európával való együttmozgás adja a magyar irodalmi fejlődés ritmusát is, ahol a csúcspont mindig az újra és újra megvalósuló magyar-európai szintézis. Úgy, ahogy alapelvként ki is mondja.
Meg kell változtatnunk a csillagos égbolt rendjét az irodalomban. A régiek úgy szemlélték a világot, hogy Magyarország volt a világ közepe, és a többi ország csak arra való volt, hogy Magyarország más voltához, az ellentétet szolgáltassa. Úgy viszonylanak hozzánk, mint a ptolemaioszi csillagász, aki azt tanította, hogy a nap forog a föld körül, a kopernikuszihoz, a heliocentrikus csillagászhoz. Az ő előadásukban a legfőbb szerep annak jutott, hogy miben különbözik Magyarország Európától. Mi azt mutatjuk meg, hogy miben hasonlít hozzá. Számunkra a magyar irodalomtörténet nagy strukturális szépségét az adja meg, hogy ebben az aránylag kisterjedelmű magyar irodalomban az európai szellem valamennyi fázisa, valamennyi megmozdulása meglelhető. Semmi sem múlt elnyomtalanul. A magyar irodalom az európai irodalom miniatűrmása. A magyar értékek európai értékek. Az európér magyarnak nem csak, hogy nem kell magyar voltától elfordulnia, hanem ellenkezőleg az irodalom történet megtanítja arra a legnagyobb magyar hagyományra, hogy nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leginkább magyarok. A külföldieskedés épp úgy, mint a magyarkodás, nálunk mindig a félműveltek és tudatlanok attitűdje volt.
Így lett központtá, virágkorrá a magyar reformáció. Szenci Molnár Albert és Apáczai Csere János Európán gyúlt szellemi láza. A magyar felvilágosodás és annak utóélete. Kazinczy és Kölcsey nagy civilizatórikus tette. És természetesen a nyugat irodalmi forradalma. Adi Párizsban fellobbant modern európai magyarsága. És Babits Pannon tradicionalizmusa. A szelid komolyság és a bölcs derű, az elvadult komorság és a rekett indulat ellen készül, eleve elrendelt, szükségszerű mártíromsággal. A humanizmus a közös európai múlt elfogulatlan egyetemességét szegezi szembe, a fasizmus az elkülönülő európai jelen elfogult klán szellemével. Erasmus Goebbelszel szemben? Törékeny és heroikus magatartás egyszerre. Heroizmusát éppen törékenysége, tudatosan vállalt törékenysége adja. Tudja, hogy nincs a szellemnek esélye, de meg akarja örökíteni az utókor számára az európai és a magyar szellem, az európai magyar szellem alapmagatartását. Ez adja a Mikes Kelemenről rajzolt, annyira gyöngét portré lírai hitelét.
Olyan ember volt, akinek lelkét választott olvasmányok, a vérébe, az álmaiba átmenő irodalmi életforma és a befelé terebélyesedő szenvedések megfinomították, megtisztították az emberállat pusztító ösztöneitől. Szelíd volt Mikes, béketűrő, barátságos, finom, franciás mosolya nem takart rossz indulatot, csak megbocsátó megértést az emberi gyengéknek. Abból a legrokonszenvesebb emberfajtából való volt, amely a nagy Erasmusszal jelenik meg a lélek történetében. Abból az emberfajtából, amely a szépséges 18. században méltósággal uralkodott a nyugati népek fölött, amely a 19. század nagy emberbaráti reformjait létrehozta, és az emberi életet egy pillanatra csak nem elviselhetővé tette, amíg vívmányait el nem söpörte a világháború és az utána következő gyilkos megtagadása az emberi eszmének.
Az intellektuális költészet krédója az ösztönök annyira divatos glorifikálását tagadja méről fakadó racionalista hittel. Itt csillan meg a lélektani elemzés minden tudományos lírai finomsága. Itt lesz a hangja is a legszubjektívabb. Például Berzsenyi és Vörös Marti nagyszerű arcképében, az ösztönvilág és az értelem birkózásának pompás rajzában, mert az ő nosztalgiája is a logikán inneni, ráción túli költészet félelmetesen szép csodavilága. De a hite mégis az ösztönön inneni, szenvedélyen túli poézis, komolyan kiegyensúlyozott emberi világa, amely nem kizárja, hanem szintetizálja az ösztönt és a szenvedélyt. Szenvedéllyel fűti az értelmet, rációval hűti az ösztönt. Van az egész irodalomtörténetnek egy nem látványos, de lényegi centruma, ahol mindhárom vonás, az európai magyarság, a szelid humánum és az intellektuális költészet magasabb egységben egyesül. Ez az örökmester Babits Mihály arcképe.
Babits Mihály az ember és a mű, érték, művészi értéktől függetlenül is. Mint kulturális tény, mint a magyar szellem új szintézise Európával. A nyugat belső értelme Adiban valósult meg. Adi volt az, akinek helyet kellett csinálni a megkövült múlt feláldozásával. De a nyugat vallott programját Babits igazolta. A mozgalom kissé kapkodó és tájékozatlan európaisága benne teljesedik mindent átfogó megértéssé és mindent magyar ráépítő alkotássá. Babits Mihály tájgyökere a Dunántúl, a hagyományok és a magyar harmónia földje, Pannónia, ahol időként antik Diana szobrokat vett fel a föld. A Dunántúl a papi nevelésen átformálja Babicsot hagyománytisztelővé és az antik szellem magányos megértőjévé egy antihumanisztikus korban. Babits lassanként a szellemi dolgok az elit kultúra jelképévé lett. Mert intellektuális lírát írni Adi szomszédságában, amikor Adi hívek mesterüket félremagyarázva csak a spontán őserő költészetét voltak hajlandók elismerni. Megmaradt kultúrköltőnek a 20-as években, mikor a fiatalság Szabó Dezső szuggesziója alatt virtussá fejlesztette az ész ellen való dühöngést. Most talán egy új fordulat küszöbén sokan vallják, amit egy kötete elé mondott. Vallomás helyett hitvallás gyanánt. S mégis hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgálja annak a valaminek, amit el nem ér. Építse életünket, s ahogy egy vers jobb lesz, és nem rosszabb, ha az ész építi, csak ott álljon az építész mögött a gazda is, akként legyen már egyszer jobb életünk. Eztelen iszonyokon ment át Európa, eztelen volt az én életem is, jöjjön most már az ész.
A világirodalom történet már a háború alatt készül. Az egyre fenyegetőbb helyzet növekvő szorításában. Az alapkettős, Goethe és Babits. A világirodalom eszméjét megteremtő német költőóriás és az azt sajátosan értelmező magyar mester. Goethe ugyanis, mint tudjuk, Eckermannnal folytatott híres beszélgetésében a sokféleséget tételezi eredeti állapotnak és az egységet kései produktumnak. Vagyis abból indul ki, hogy az eleve létező nemzeti irodalmak integrálódnak a világirodalom egységes áramává. Ezzel az ébredező német nacionalizmus és minden nacionalizmus ellen érvel. Babits azonban, mint tudjuk, az európai irodalomról írott híres olvasónaplójában az egységet tételezi eredeti állapotnak és a sokféleséget kései produktumnak. Vagyis abból indul ki, hogy az eleve létező világirodalom differenciálódik a nemzeti irodalmak külön fejlődésévé. Ezzel a kiteljesedett német nacionalizmus és minden nacionalizmus ellen érvel. Az egységnek, a humánum és a kultúra egységének a gondolatát őrzi a törzsi indulatok dühött világában, amelyek fegyvert fognak a humánumra is, a kultúrára is. Szerb Goethéből indul ki, de a szemléletben és a rendszerezésben erősebb hangsúlyt kap nála Babits. Hozzájárul ehhez még valami. Egy könyvek között töltött élet szelíd szenvedélye, és az egzisztenciálisan is veszélyeztetett literátor fohásza a háború harmadik évében a leselkedő szörnyeket elhessentő emberi jóság után.
Azt szeretném, ha át tudnék adni valamit a gyönyörűségből, a megrendülésből, a megszállottságból, amelyet én éreztem egyes művek olvasása közben, amit nekem jelent az, hogy van a világon irodalom. Vannak dolgok, amelyekről nem illik meghatottság nélkül beszélni. Bárcsak könyvem hozzájárulna ahhoz, hogy gyarapodjék és erősödjék az igazi olvasók kicsiny konfraternitása napjainkban, amikor hallgatnak a múzsák és összebújnak, akik a múzsákat tisztelik. Mert a világnak égető szüksége van egy kis jóságra. És aki a könyveket szereti, rossz ember nem lehet.
A könyv végtelenül gazdag gondolatvilágából most csak kettőt. A szelíd szkepszis és a makacs humánum évezredes fejlődésének világirodalom történetét, és a szellemi nyugtalanság és az emberi méltóság lélektani emberi analízisét. Az első egy vonulat, központ nélkül és sok arccal. A második egy örök magatartás egy központtal és egy arccal, a Goethéjével. A vonulat mondjuk Platonnal kezdődik, és mondjuk Anatol Franszal végződik. Közben van Epiktétosz és Marcus Aurelius, Erasmus és Montaigne, Pascal és Voltaire, Renan és Taine. Hívők vannak köztük és hitetlenek, komorak és mosolygók, tépelődők és harmonikusak. Csak egyben közösek. A ráció szelíd szenvedélyében, a humánum csendes megszállottságában. Az európai szkepszis nagy vonulata ez. A kételkedő hité. Az emberellenes mitológiákban kételkedőjé, az emberi értelem legyőzhetetlenségében hívőjé. A magatartás jól körvonalazható. A soha meg nem nyugvó szellemi izgalomnak és soha fel nem billenő lelki egyensúlynak az egysége, azaz harmónia. Az ellentmondások legyőzéséből születő kiküzdött harmónia. Művekben gondolkodva ez a Faust és a Wilhelm Meister, meg az öreg Goethe bölcseleti költészete. Magatartásban gondolkodva ez Goethe magatartása, a fiatalé is, az öregé is. Ezáltal lesz a Goethe portré a világirodalom történet központja. Arcvonásain a pillanatnak megállt, sohasem mondó fauszti nyugtalansággal és a harmónia árán kivívott emberi méltóság nyugalmával.
A nyugati kultúrát a fauszti ember építette fel. Az az ember, akit semmi sem tud kielégíteni, aki nyugodtan aláírja az ördöggel való szerződést, mert tudja, sohasem jöhet el a pillanat, amelynek azt mondja, maradj. A fauszti ember a végtelenbe törő vágy és akarat. Átélésébe, az időtlen pillanatba bele akarja fogni a mindenséget, és nem ismer megállást, amíg a távolok intenek. A naív ördög, a kisszerűen materialista, kedélyes Mefisztofelész hiába próbálja érzéki örömökbe vonni. Ezek egyszerűen nem kísértések Faust számára. Nem állíthatja meg a bensőséges szerelem sem. Gretchen börtönben senyved, és Faust ellovagol, és nem állíthatja meg a második részben a császári udvar és az új életre varázsolt görög szépség Helena sem. Goethe titka az, hogy valamiképpen mindnyájan részesek vagyunk benne. Az ember, amikor rágondol, furcsa, kellemes, meghatott meredséget érez. Benne önmagunkat szeretjük, azt, ami magunkban szeretnivaló. Mikor Goethe Napóleonnál tett látogatása után elhagyta a termet, a császár így kiáltott fel. Voilà un homme, íme egy ember. És ebben van a legfontosabb, amit Goethéről mondani lehet. Olyan volt, mint egy ember. Az emberfaj legjellegzetesebb képviselője. Ha egyszer kihalunk, a marslakóknak az ő emlékeiből kell majd tanulmányozniuk fajtánk nagyságát és gyengeségeit. Goethéről egyre kevesebbet hallunk, amint az évek múlnak, és a művelődés eszményhelyét más, harcosabb, törzsibb eszmények foglalják el. De Goethe nem avulhat el, mint ahogy nem avult el Dante vagy Shakespeare.
Minden életmű utóélete hozhat meglepetést. Az övéhoz is. Nem nagyon látványosat, de lényegit. Azt, hogy az életében háttérbe szoruló szépirodalmi művek súlya megnő. A tudományos írások sem súlytalanodnak, de a novellák, regények felnőnek melléjük. Hangulatuk meglepően egységes. Néhány alapmotívumra redukálható. Veszélyeztetettség, magány, nosztalgia. A veszély gyökere kettős. Az egyik gyökér általánosabb, a másik konkrétabb. Az általános az, hogy észrevesz valamit, az életnek a nagyipari civilizáció teremtette elsivárosodásából. Abból, amit amerikanizmusnak nevez. A konkrét a születő és erősödő fasizmus. A kettő között összefüggést érez. A kettős szorítás, kettős menekülési tendenciát szül. Az egyik a heroikus magány ideológiája. Az igazság magánálló csillagainak halálra ítélt heroizmusa. A másik a gyilkosan szorító hétköznapokból kivezető nosztalgia. A hétköznapot megnemesítő, megváltó csoda. A magány boldog is, szenvedő is. 36-ban Olaszországba utazik. Megdöbbenti a fasizmus hétköznapjainak lefelé nivelláló szürkesége. A különálló, harmadik San Marinói torony tövében csendül fel a heroikus magány hitvallása.
Ülök az olasz táj fölött. Belém száll az olasz táj kimondhatatlanul édes szerenitása, és mostani utamban először boldog vagyok. Boldog a szó antik értelmében, amely szerint a gyermek nem lehet boldog, teljes. Semmi sem hiányzik. A harmadik torony az enyém. Olaszország az enyém, nem Mussoliné. Én magam az enyém vagyok, és önmagamnak elégségesen egyedül vagyok. Majd csak lesz valahogy bátorság. Csak a magányodat ne add fel semmiért, semmi körülmények között. És akkor voltaképp nem vehetnek el semmit. Akármi is lesz Európában, bízzál a magán csillagaidban. Mindig akad a számodra valahol egy harmadik torony. És az elég.
A csoda nosztalgiája, a nosztalgia csodája egész életművét építi. Ebből lesz a hétköznapok és csodák, a modern regény esszéirodalom története. Ebből lesznek a novellák meg a regények is. A Pendragon legenda és az utas és holdvilág. Mindezek alapmotívumát egy Don Quixote elemzés adja. Az egyik legfinomabb, legpontosabb az egész életműben. Nem is a regényt értelmezi, inkább csak a Dulcinea a motívumot. Hogy mit jelent a nemes lovagnak a nemes nő ideál. A leglényegesebbet veszi észre és fogalmazza meg. Nem azt, hogy a nemes lovag nemes nő ideált választott magának, mert ez a lovagromantika közhely alapképlete. Nem is azt, hogy a nemes lovag nemes nő ideálnak hitt egy nem nemes nőt és nem nő ideált, mert ez az erkölcsi idealizmus ugyancsak közhely alapképlete. Hanem azt, hogy a nemes lovag nem döntötte el. Dulcinea létezik vagy nem létezik, s ha létezik parasztlány vagy nemes kisasszony. Mert tudja, mindenkinek, aki nemes lovag, úgy kell élnie, mintha lenne Dulcinea, és mintha nemes kisasszony lenne. Még pontosabban, úgy kell élnie, hogy talán létezik Dulcinea, és talán nemes kisasszony.
Dulcinea van is, és nincs is. Van valahol tobozóban egy hurkatöltő parasztlány, és van Don Quixote tudatában egy Dulcinea komplexus. De az igazi Dulcinea a kettőtől majdnem független, és tulajdonképpen nem is létezik, hanem érvényes. És ez a különös, két világ határán trónoló, mind a két világban idegen, mindkét világ vándorának elérhetetlen Dulcinea az, aki felé Don Quixote vágya száll, és minden szellemi embernek ilyen a Dulcineája. Az a Dulcinea, aki Don Quixote szeret, nem azonos sem a tobozói parasztlánnyal, sem Don Quixote lovagi ábránt képeivel. Ez a szerelem. Egy porszem belehullott Don Quixote lelkébe, és gyöngy növekedett köréje. A szerelem, a mi szerelmünk nem a valóságos nőre irányul, és még kevésbé annak égi mására, hanem a kiszámíthatatlan démonikus legendára, a test fölötti női testre, amely szivárványosan ível át két világ fölött.
Dulcineát, az ideáltól csodássá tett életet, vagy az életbe berobbanó csodát keresi az egész modern regényirodalom. Legalábbis így látja a 30-as évek közepén a hétköznapok és csodák szerzője. Ezt kutatja az angol, amerikai, francia és német regény krónikájában. Két tendencia is születik ebből. A tradicionális realizmus elszürkítése, az avantgárd tendenciák glorifikálása. Csak hogy nála mindig van egy a gondolatmenetet szebbé, komplikáltabbá tevő csak hogy. Mert hogy a tradicionális realizmus, mondjuk Martin Dugard és Romain Rolland háttérbe szorul, ez szemléletéből evidensen következik. És hogy az avantgárd vagy fél avantgárd, mondjuk Huxley, Joyce, Lorenz glorifikálódik, szemléletéből ez is evidensen következik. mégsem ezek kerülnek a csúcsra, mert Huxley-ban észreveszi az uralkodó ráció egyoldalú intellektualizmusát, és Joyce-ban és Lorenz-ben észreveszi a feltörő ösztön és tudatalatti egyoldalú irracionalizmusát. Ezért helyezi a középpontba, egész teoretikus életművében Goethe és Babits mellé, a tradicionális realizmust megújító, a tudatalatti ösztönvilágát racionalizáló, a racionalizmus sivárságát átlelkesítő Thomas Mann-t, a Varázshegy szerzőjét, aki a Hóvihar híres jelenetében nem egyszerűen a halál helyett az életre szavaz, hanem a halál távlatába helyezett, a halált az élet részévé avató életre szavaz. Dulcinea köré épülnek a novellák is. Nem a valóságos asszony, hanem az asszony ideál köré. Mert az ideál a csoda nosztalgiája, vagy inkább a nosztalgia csodája. Egyetlen hősük van. Az egyetlen hős pedig önarckép. Távol tartott, szinte elidegenített. Érzelmes is, de főképpen irónikus. Filozopter, aki csodára vágyik. Keresi a csodát. És nagyon fél, hogy megtalálja. Mert nem a csoda izgatja, hanem a keresés. Nem a csoda keresése az eleme, hanem a keresés csodája. A vágyat szereti, nem a beteljesülést. A boldog feszültséget, nem a csömört. Az utazást, nem a megérkezést. A megfejtetlen rejtvényt, nem a megértett bölcsességet. A csoda, a keresett és félt csoda, hol szellemi, hol szerelmi csoda. Illetőleg inkább a kettő egyszerre. Mert a szellemi élmény szerelmet jelent neki. A szerelem szellemi élményt. Erről a szellemi-szerelmi csodáról, a hiány boldogságáról, a bírás ürességéről szólnak ezek a mesternovellák. Ugyanarról, de másképpen. Az egyikben elveszíti a reménytelen szerelem boldog szenvedését. Elveszíti, de visszaköveteli. A másikban megkaphatná a szerelmi-szellemi csodát. Megkaphatná, de elmenekül előle. A harmadikban megkapja. De mert megkapta, nem ismer rá. A negyedikben is megkapja, de mert megkapta, kiábrándul. És másikat keres, akit biztosan sohasem kaphat meg, mert azonnal hazautazik. Hazautazik Új-Zélandba. Ez a negyedik talán a legnagyszerűbb novella. A Saint Cloudban egy kerti ünnepélyen. Itt kapta meg az évek óta áhított Marcelt, és itt ábrándult ki belőle. Itt csókolt meg egy ismeretlen lányt. A csók olyan volt, mint egy szonett. Ahol a szonett ironizálja a csókot, a csók a szonettet.
Valakibe belebotlottam a kezemmel, és erősen megfogtam a karjánál. A karhoz tartozó női lény azt mondta, ó, angolos kis ú hanggal a végén. De ezt a félhangú út még nem tudta teljesen kicsengeni, amikor már szájon csókoltam szokatlan energiával. A csók az önkifejezésnek még sokkal finomabb eszköze, mint a szonett, és olykor sokkal fordulatosabb is. A kezdősorok ennél a csóknál keveset mondóak voltak, inkább csak a technika fölött érzett öröm volt bennük, a csínytevés kamaszos és a váratlanság asszonyos boldogsága. De a második strófa már merész komolysággal építette a témát. Hódolattal és a legtávolabbi emlékekből csendülő vágyjal áldoztam az éjszakai idegen szépségnek, az ismeretlen istennőnek a karjaim közt, mondta a csók extatikus fájdalommal. A harmadik strófa lezárta a gondolatot. Mert nem látlak, mert nem tudom, ki vagy, te vagy a legszebb, mert mindenki vagy, te vagy az, aki ott égett minden szerelmem alján, és hűségem hozzád, mint az éjszaka örök. Az utolsó strófa pedig, az már nem is volt strófa, és nem is volt szonett, és nem is volt semmi, hanem csak csók, fenntartás nélkül, és annyira benne voltam minden atomommal, hogy elszédültem, és elengedtem a titkos valakit. Mikor utána nyúltam ismét, már nem volt ott, és én háromszor öleltem az üres levegőt, amint Vergilius mondja, de ő latinul mondja igen szépen.
A búcsú pedig olyan volt, mint egy melodráma, ahol a tényleges búcsú elmélyíti a melodrámát, a tényleges melodráma megkönnyíti a búcsút.
Minden fájdalmas belsőségem összerándult, amikor íme a fiatal leány elé értem, aki szeríden állt. Hazugságaim mind elfogytak, ahogy elfogyott a részegségem. Marcel, a bűntudat és minden, szokatlanul emberi lehettem, amikor megkérdeztem a hajnali szélben. Látom-e még? Nem hiszem. Ne legyen rossz, mondtam kínosan elölködve, hogy megtaláljam az udvarló hangot, és el ne áruljam mély megilletődöttségemet. Hajlandó vagyok magáért minden áldozatra, megtanulok bridgezni, és egy hónapig nem megyek a Bibliothèque Nationale-ba. Mégsem lehet, mondta szomorúan. Sohasem? Nevermore. Miért? Holnap utazom. Hova? Haza, Wellingtonba, Új-Zélandba. Új-Zéland. A földgömb roppant kiterjedése, a világokat választó óceánok, az utazás, mint halálszimbólum, vonatok, melyek az orrunk előtt mennek el gonosz álmainkban, és az Ananke részcsendülésű szörnyű szava úgy zuhantak le rám, mint az elkárhozók Michelangelo képein. És nem volt mit tenni. Átéltem teljes kozmikus tátongásában a nemet és a sohát, csak egy maradt az elképzelt szerelmek paradicsomából. Megöleltem először és utoljára, hiszen most már mindegy, ha meg is ölnek. És ekkor az utolsó percben, amikor már fütyültek a sors lokomotívjai, eszméltem rá, hogy nem is igaz, nem is először öleltem meg, és testünk közt már több is volt, mint ez a síró pillanat. Az új-zélandi lány érintési víziója, ha szabad így mondanom, ugyanaz volt, mint a leányé, akit megcsókoltam az éjszaka dallamos legmélyén. Ő volt az ismeretlen istennő, a szonettek asszonya. Ő, akit látni többé sosem fogok. Most hallgatok egy kicsit. Nagy költők az igazán nagy pillanatokat szűkszavusággal szokták jelezni. A gyermeket is? Ó, mondja Shakespeare Macduffie, mikor megtudja, hogy feleségét és gyermekeit meggyilkolták, a kor kellemetlen szokása szerint. Aztán hazavittem Marcelt a Saint Louis parkon át, mert a másik oldalán, Ville d'Avray-ben laktunk, ugyanabban a panzióban. Útközben fanyarul hallgattam. Marcel pedig egy pincérről mesélt, a szigonyból, aki aperitív helyett tévedésből benzint ivott, és azóta szegénynek mindig trombitálni kell, ha valaki átmegy előtte az úttesten. Marceltől az ajtajuk előtt búcsúztam el szertartásos késcsókkal. Holnap, mondta előkelően. Ma, mondtam, mert már rég másnap volt. Egyébként Marcelt soha többé nem láttam. Még mialatt báli fáradtságát aludta, kiköltöztem a panzióból. Némi keresés után Lavarenbe mentem lakni, a Marne mellé, a Párizs környék ellenkező végére. Eleinte sok nehézségem volt. Minden irányt fordítva kellett beidegzenem. A metróban jobb helyet balra kellett mennem, és Vincent jelentette a hazafelé közeledést, ami azelőtt éppen ellenkezőleg már jó volt. És szórakozott embernek. Ez szörnyű változás. De azután ezt is megszoktam.
A két regény ezen a nyomon megy tovább. A nosztalgia és a csoda, a melankólia és az irónia nyomán. Csak az egyikben, a Pendragon legendában a nosztalgikus csoda mellett az irónia erősödik fel. A másikban, az utas és holdvilágban a nosztalgikus csoda mellett a melankólia erősödik fel. Ettől lesz az első a csoda nosztalgia persziflázsa, a második a csoda nosztalgia elégiája. Persze a Pendragon legenda nem egyszerűen persziflázs. Sokkal gazdagabb és bonyolultabb képlet. Az intellektuális regény, az eszéregény mintapéldánya. Mintapéldánya is, és a mintapéldány paródiája is. Ahogy a hőse is az intellektuális regény legintellektuálisabb hőse, és a legintellektuálisabb hős karikatúrája is egyszerre. Ő is a novella hősök közül való. Szellemre, szerelemre vágyó filozofter. a fölösleges tudományok doktora. Kandi és kíváncsi, naívan lelkes, és kikacagja a naivitást és a lelkesedést. Bonyolult históriába keveredik. Ebben az esszéregény, a kísértetregény, a kalandregény, a bűnügyi regény rétegei rétegződnek egymásra. Nem szervetlenül, hanem egymást gazdagítva felerősítve. A felerősítéshez még kapcsolódik valami. Az, hogy minden elem, mind a négy elem túl van adagolva. És ettől eleve visszájára fordul. Önmaga paródiájává lesz. A legmulatságosabb magyar regény. Örökséghajszával és kísértett járással, szerelmi csábítással és megnyíló sírokkal, félőrült profétákkal és középkori váromokkal. Mindez ráadásul Velszben. Persze ez tréfa, de nem egészen az. Mert az ironizált csoda is csoda, a nem létező Dulcinea is Dulcinea. Ott lebeg az egész történet a realitás és az irrealitás határán, a két birodalmat összekötő hídon, amit csak az igazán nagy költészet tud megépíteni. Persze az utas és holdvilág sem egyszerűen elégia. Nem idegen tőle az irónia sem, de nem hatalmasodik el rajta. Szükség van rá, mert halálosan komoly dolgokról esik szó. Csak az irónia tarthatja távol a pátoszt. Az el nem temetett kamaszkor regénye. A meg nem váltott ifjúság gyönyörűséges infernója nyílik meg benne, az ifjúságé halálos barátságokkal és halálos szerelmekkel. A diagnózis döbbenetes. Egy generáció, amelynek meghatározó kamaszélménye a szembenézés a halállal. Így játszott a halál árnyékában halálos játékokat. Persze a regény több is ennél. A kamaszkor dacos mitoszokat teremtő öntörvényű világa. A felnőtté lenni nem akaró fiatalságé, ahol a fiatalság a kalandot, a nosztalgiát, a csodát jelenti. A felnőtt lét, a szürkeséget, a józanságot, a hétköznapot. Az első a belső szabadságot, a második a külső megkötöttséget. Kísérlet folyik itt. Az ifjúság átmentésének kísérlete, hogy megmaradjon belőle valami, és a felnőtt lét sem legyen reménytelen. Belül sikerült. Ő átmentette magában a fiatalságot. Kívül nem sikerült. A világ nem csak felnőtté lett, hanem meg is öregedett. Gyilkos öreg világgá lett. És fiatalon gyilkolta meg őt 45 januárjában.
Vörös Sándor 1945. január 31-én a következő levelet kapta Balfról. Kedves Sándor, most az egyszer nem irodalmi kérdésben fordulok hozzá, hanem nagyon súlyos egyéni kéréssel. Sánc munkára vagyok beosztva Balfon, Sopron mellett, otthontól és minden utánpótlástól teljesen elzárva. Velem volt Szerb Tóni is, de sajnos csak volt. Tegnap előtt temettük el. Itt van Sárközi Gyuri is, aki majd csatlakozik kérésemhez. Küldj valami pénzösszeget kölcsönképpen, amit alkalomattán majd visszafizetünk. A legjobb lenne persze a természetbeli segítség, élelmiszer. Csak félek, hogy a csomag elvész, pénzt állítólag inkább kézbesítenek. Ne haragudj, hogy ilyen kéréssel zaklatlak, de igazán a legvégsőkről van szó. Előre is hálás köszönettel ölel Halász Gábor. Sanyikám, de profundis, segíts rajtunk, ha lehet, és ha tudsz. Ölel Sárközi Gyurka.
A levélhez nem kell kommentár. Üzenet vox humana az alvilágból. Maga a dokumentum torokszorító. Az első hír Szerb Antal haláláról. Az egyik utolsó hír Halász Gábor és Sárközi György életéről. Maradjunk Szerb Antalnál. A világirodalom történetének megjelenése és a végzetes üzenet között 4 év sem telik el. Normális életidőnek kevés. Pokoljárásnak végtelen, pedig ez a pokoljárás időszaka. De hivatkozzunk a világirodalom történet bevezetésére, a fegyverek között sem hallgatnak a múzsák. Az utolsó évek termése nem is kevés. Sok apró írás. Irodalomtörténeti, kultúrtörténeti új gyakorlat. Az esszé az irodalmi publicisztika végső kikristályosodásai. Mindmáig kevéssé méltatottak. pedig bennük vagy bennük is éri el a műfaj magyar nyelven a végső lehetőségeit. Hogy is mondta valamikor? Nagy súlyokat látványos, nehéz gesztusokkal, erőlködve is fel lehet emelni, de elegánsabb, ha az ember úgy tesz, mintha egy zsebkendőt kapna fel. Nos, ő úgy tesz, pedig a súlyok nem kicsik. Egy könyvek közt töltött élet, nehezen megtermett gyöngyszemei vannak közöttük. Tele leülepedett tudással, lehiggadt szemlélettel és heroikusan harmonizáló, ironikus bölcsességgel. A témák már ismertek. A nagy menekülés ábrándok, a kelta mítoszok boldog szigetei, életen túl és halálol innen, ahol béke van, a világirodalom nagy lehetőségei, a racionalista francia út és a misztikus német, és a kettő között a szintézis, az angol líra harmóniája, amely a puszta rációt mozdítja, a tiszta misztikát fékezi, és egyensúlyt terem belőle, biztosat, intellektuálisat. Az annyira szeretett romantika újra, főleg persze a német, a szelid révületbe zárkozó, programmatikusan magányos Hölderlin, és természetesen a humanizmus. Erasmus és a többiek. A literátor, aki visszaszalad a lánckneztek felgyújtotta házba az égő könyvekért. A görögség és a görögség előtti őskultúrák aranykori derűje. A világirodalomból újra és újra a régi eszmény, Goethe. És a magyar irodalomból újra és újra a régi eszmény, Babits. Sokáig lehetne még sorolni. Nem nagyon érdemes. Végső szellemi érvek ezek egy szellemtelenné vált, fenyegető világban. Egyet azonban mégis kiemelnék, mert benne van a nehéz évek írói tudományos arszpoétikája. Azt, amely a Bach korszak magyar költőiről szól, mélyen átélt íraisággal, a hallgatás művészetéről.
Hogy tudtak hallgatni ezek az emberek? Nagy hallgatásuk egy időben politikai tett, nemzeti állásfoglalás is volt. Az elnyomatás alatt Kemény és Arany azzal fejezték ki maguk és kortársaik véleményét a kormányról, a közállapotokról, a korról, amelyben éltek, hogy nem beszéltek róla. Gyönyörűen, következetesen és arcrándulás nélkül másról beszéltek. Sittacent, clamant. Hallgatásukkal kiáltanak, mondta Cicero Katilina összeesküvő társaira.
Kicsit a hallgatás és a másról beszélés művészete az ekkor született két nagyobb kompozíció is. A királyné nyaklánca és a hetedik olivér. Pontosabban szólva a másról beszélés és az arról beszélés sajátos egysége. A máson keresztül való arról beszélés, ahol a téma idegenségén túl, vagy éppen a téma idegenségében és által villan az egyáltalán nem triviális történelmi és lélektani analógia. Ez az analógia a királyné nyakláncában két koré, két hanyatló történelmi periódusé. A hetedik olivérben a két hanyatló kor emberéjé. A személyes identitástudat történelmi megmaradásáé. Persze mind a kettő nagyon sok erudícióval és nagyon sok játékossággal is. Játékossággal, amelyről még a súlyosodó évek szorításában sem fagy le egészen az irónia halvány mosolya. A királyné nyaklánca Marie Antoinette híres szimbolikus botrányperének története. Pontosabban szólva a botrány és a per csak híres. Szimbolikussá az ő feldolgozása avatja. Persze nem azzal, hogy új tényeket tár fel. Erre a hazai könyvtárakban nincs is lehetősége. Hanem azzal, ahogy értelmezi, ahogy belelátja a történelmi korfordulót. Az ancien rezsim végének közelettét. Mert az ő könyve erről szól, hogy a régi rend az emberekben is porlad. A tartásban, a formátumban, az illúziókban, a hitekben, a babonákban, az ember és ember közötti kapcsolatokban. Ez az egyetemes romlás robban aztán a híres botrányban, amely az arisztokráciában tör ki, de amelyben a polgárság, a forradalmat csináló polgárság ítérkezik. Persze a döntés, mármint a művészi döntés nem egyszerű, mert az egyik oldalon áll a pusztuló régi rend életformájának minden édessége. A másik oldalon áll a születő új rend életformájának minden ígérete. S mivel a történet analógikus, szimbolikus, ez a döntés annál nehezebb, hiszen a döntés az ellen a kultúra ellen is szólt, amelyben élt és amelyet szeretett, és amellett a kultúra mellett is szólt, amelyben még nem élt, és amelyet nem ismerhetett. Mégis meghozta az igazi nagy művészet pátoszával, amelyben benne van a veszteség fájdalma is, a vállalás öröme is. Nem csak új szemlélethez érkezett ezzel, hanem új műfajhoz is. Könyve nem regény és nem tudományos mű. A kettő határán van. Valódi tényekkel dolgozik és művészien formál. Igaz történetnek nevezi. A dokumentalista történelmi esszét találja fel benne. A hetedik Olivier pszichológiai kalandregény. Nem pszichológia és kaland együtt, hanem a pszichológia kalandja és a kaland pszichológiája teljes egységben. Látszólag a legkönnyebb műfaj. Csak hogy a pszichológia kalandja és a kaland pszichológiája mélyebb dolgokat villant fel. A személyiség és álszemélyiség gondját. Az önmagával való azonosságnak vagy nem azonosságnak, az önmaga vállalásának vagy megtagadásának mély emberi dilemmáját. A hatalom felelősségét nem érző, nem vállaló, triviális kalandra vágyó király kilép önmagából. Eljátsza a népi képzeletben élő névtelen kapitány mítikus szerepét, és egy maga tervezte pucsban megbuktatja önmagát. De az előkelő alvilágban züllött fezőröktől és bölcs szélhámosoktól megtanulja, amit a trónon nem tudott, az uralkodás etikáját. Így lesz először királyból kalandor, királyi kalandor, és így lesz másodszor kalandorból király, kalandor király. Ki valójában hetedik Olivér? Uralkodó vagy szélhámos, bölcs vagy balga, vagy mind a kettő, vagy mind a négy egyszerre? Nehéz eldönteni, sőt, nem is érdemes, hiszen erről szól a regény. Arról, hogy van, amikor az ember nem lehet azonos önmagával, és van, amikor az ember nem lehet nem azonos önmagával. Van, amikor a megtagadás etikus, van, amikor a vállalás etikus. A játékosan komoly kérdés a történelemtől visszatekintve kap félelmes távlatot. Olyan évek jöttek, amikor a vállalást érezte etikusnak. Az életét tette önmagára. Így lett az élete és a vállalása örökérvényű. Az utolsó könyv, a 100 vers című antológia már betakarítás. Palackpostán, az irodalom palackpostáján küldi el az utókornak a világirodalom 100 legszebb versét, amelyek egy életen át a legjobban hatottak rá. Két nyelven, eredetiben és magyar fordításban. Ez már evidensen a búcsú gesztusa. Irodalomban versekben élt, és az irodalom által, a versek által örökíti meg magát. A ciklusok árulkodnak. Élete alapmotívumai szólalnak meg itt nagy versekben rögzítve. A magány, a nosztalgia, a szerelem, a sors, az éjszaka, a bánat, a látomás, és így tovább. És a ciklusokban írótudós élete nagy költő példaképei. Az álló csillagok, amelyekhez igazodott. Blake, Shakespeare, Baudelaire, Verlaine, Rilke, George, Hölderlin, és még nagyon sokan mások. Valéry, akinek a pálmáját, a természeti álhatatosság hatalmas jelképét a munkatáborban is idézi. És persze Goethe. Itt meg kell állni egy pillanatra. Mert a költőkről a kötet jegyzeteiben miniatűr esszéket kerekít. A legrövidebb Goethéről szól. Álljon itt megjegyzés nélkül. Goethe Johann Wolfgang von 1749-1832. Ő volt Goethe. A kötet magánalmanach. kapcsos könyv a legkedvesebb versekből a bujdosás idejére.
Ez a kötet nem más, mint ilyenfajta kis könyv. Benne vannak azok a versek, amelyeket a kötet összeállítója, ha régi leányzó, gondosan bemásol kapcsos albumába. Alig van-e versek között olyan, amelyhez ne fűzné valami egészen személyes megrendülés emléke. E verseknek jóformán mindegyike vigasztalója volt egyszer, egy magányos vagy bánatos órán, vagy pedig titkos és kimondhatatlan sejtelmeket ébresztett benne a világ mélyebb és örök összefüggéseire vonatkozóan. Kedves olvasó, légy régi módi, szerezd be a kapcsos albumot, és írd be a legszebb verseket, melyekkel utadon találkozol. Hidd el, nem kárba vezett idő, amit ezzel töltesz. Írd tele a kapcsos albumot, és tedd el, vagy vidd magaddal. Ki tudja, mit tudsz megmenteni ezekben a szörnyű időkben, és ki tudja, mit tudsz megmenteni ifjúságodból, amely nem kevésbé rohamos tempóban szokott elnyargalni, mint a rohanó idő. De ha kedves verseid veled lesznek, nem maradsz üres kézzel üres ég alatt. Ha a versek megmaradnak, talán a lényeg marad meg. Legalábbis így hisszük néhányan.
Csupa indirekt vallomás. Közvetett líra. Csak válogat és rendszerez. A válogatás és a rendszerezés maga a vallomás. Egyetlen verset azonban ő is fordít. Karl Spitteler Csak király című költeményét. A fogoly uralkodó versét, aki király marad a rabszolgák között. És ezért meggyilkolják a kegyes rabtartók.
Kedvetlenül fordul tisztartójához a konzul, és szemével kérdi. Mi van? Bocsáss meg, szól, az mindent megpróbáltam, a kallótól a takács műhelyéig, de ez bizony nem értett semmihez sem. Cornelius Clemens most türelmét vesztve, így szóval fordul az ügyefogyotthoz. Mi volt hát otthon, mond, a mesterséged? A rabszolga bánat felhőzte arcát, sötét göggel emelte. Csak király. A konzul hallgatott, részvéte felkelt, s az ember sorsán hosszan eltűnődött. S mert kegyes úr volt, így szólt. Öljétek meg!
A jóslat beteljesülése közel van. Ezután a munkaszolgálat jön Pesten, a Dunántúlon, és végül Balfon. Vándorlás az inferno legmélyére. Erről emlékezések szólnak és dokumentumok. A dokumentumok túlmutatnak önmagukon. Nem csak egy szituációt örökítenek meg és egy magatartást, egy rendkívül értékes, kemény emberi magatartást, hanem írói erényeket is felvillantanak. A dokumentumok elsősorban levelek. A feleségéhez és a barátokhoz szólók. Néhánynak Zolnai Béla a címzetje. Egy életen át barátja volt. Neki írja már 44 áprilisában, a német megszállás után.
Egyelőre nincs nagyobb baj, mint hogy nyugdíjba megyek, sárga csillagot hordok, és éjszakáimat az óvóhelyen töltöm. De mindez könnyen elviselhető volna, ha nem kellene sokkal rosszabbtól tartani. Nagy vigasztalás minden esetre az Ária barátok jó indulata, és főképpen a könyvek. Rengeteget olvasok, az nagyon jó. Dolgozni nem is igen tudok, meg nem is merek, kabalából. Félek, hogyha belekezdek valamibe, mindjárt jön valami krach.
Most is vitatkozik. Barátian és irónikusan. Baráti iróniával. Zolnai megrótta, mert világirodalom történetében háttérbe szorította a fejlődés gondolatát. Hosszasan sorolja a fejlődés tagadásának érvanyagát és bibliográfiáját. Majd így fejezi be.
Most mondd, milyen zorgáim vannak, amikor minden pillanatban várom, hogy lefoglalják a lakásomat és elvigyenek. Javíthatatlan vagyok, és ez a rendkívül szimpatikus bennem.
Ősszel már sűrű a kétségbeesés. Meginognak az egykor szilárdnak itt magáncsillagok. Ekkor már mellette van a két azonos sorsú gyerekkori barát is. Halász Gábor és Sárközi György. Decemberben egy sikertelen szabadítási kísérlet után megszólal a végső kétségbeesés, amit alig színez valami halvány remény.
Édeseim, végtelenül szomorú vagyok. Nem csak tervetek nem sikerült, hanem még a csomagokat sem kaptuk meg. Általában a hely, ahol most vagyunk, Balf, átkozott egy hely, és minden tekintetben rosszul megy nekünk. Most már nincs más reménységem, mint az, hogy a háborúnak nem sokára vége lesz, csak ez tartja bennem még a lelket. Most már sötét is van, meg hangulatom sincs, hogy többet írjak. Bízzatok benne ti is, hogy nem sokára találkozunk, és szeressétek szerencsétlen Tónitokat.
Ekkor is az irodalom jön segítségére. Készül az utolsó mű. Gyerekkora óta először ismét vers. Vers a feleségéhez. Orfeuszról és Euridikéről. A motivumát levelek dédelgetik, növelik nagyra.
Állandóan jönnek-mennek titokban látogatók, de én örülök, hogy te nem jöhetsz ide. Először, mert olyan megalázó ez a titkos találkozgatás, úgysem tudnók kibeszélni magunkat. Másodszor, mert csak így teljes ez az alvilágjárás, valahogy ezzel érdemeljük ki a feltámadást. Ami velünk történik, kettőnkkel, igazán Orfeusz és Euridike mítosza ez. Nem fordulhatok feléd, amíg az alvilág folyosóin bolyongunk, mert akkor elveszítelek. Olyan nehéz elképzelni jövőnket. Ha az ember nem tudja, hol képzelje el. De kezdek belenyugodni a lakás elvesztésébe. Az új lakás is kifejezi majd, hogy kikerültünk az alvilágból, és új életre támadtunk. De vajon kikerülünk-e az alvilágból? Hangulatom egyre hánykolódik remény és csüggedés között.
Majd megjön levélben a vers. Fájdalmas és önirónikus kísérő szöveggel. Az utolsóval ebből a fajtából.
Itt küldök egy Erédia szonettet. Nem jó, de viszont én írtam. És az első vers, amelyet fennállásunk óta hozzád intéztem.
A földnek mélye olykor megmegrándult, amint ment zúgó száz tárnákon át. Már rég felette szabad trákhonát, míg lent mocsári zöldes fényű láng dúlt, és aknák mélyén zöldes szörnyek lesték, feléje nyújtva hosszú, pikkelyes kart, s a föld alatti villám nagy eres kard átszegezte ezt az elátkozott estét. És Orfeusz csak ment, magába hullva, a pusztulás nagy leckéjét tanulva, mely gyötrött szédülésbe merevíté. Míg végre naptól felfény lett egy oszlop, Orfeusz megfordult, és szerte foszlott tündérfehér árnyékként Euridiké.
Magyar irodalmi arcképcsarnok Szerb Antal. Poszler György előadás sorozatának befejező részét hallgathatták meg, közreműködött Velencei István. Szerkesztette Katona Imre József, rendezte Dékány Kálmán. A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb 1981. április 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra